sportok között. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően azért meg fog nyílni szerintem a tenisz számára is sokkal szélesebb körben az a lehetőség, hogy piacról a magyar tenisz vagy a tenisz értékeit és eladhatóságát szem előtt tartva több forrást tudjon majd behozni a jövőbeni új elnök.
Greisz Bálint összeállítását hallották, ezzel pedig a körkapcsolás véget ér, következik a Sportvilág Nyágúj Gergellyel. Én a szerkesztő Szabó Szilvia és a hangmérnök Egréder István nevében is búcsúzom. Műsorunkat a Média Klikken meghallgathatják. Tóth Bélát hallották, viszont hallásra.
Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Sportvilág.
Gólgazdag mérkőzésen zalaegerszegi siker a Paks ellen. A Trabzonnal találkozhat a Ferencváros az Európa Liga főtáblájáért. Ezüstérmes a magyar női váltó az öttusa Európa bajnokságon. A hangmérnök Egréder István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
Sportvilág.
A labdarúgó NB1 második fordulójának záró mérkőzésén a zalaegerszeg a Paksot fogadta. Hogy mi történt a találkozón, arról Jó András számol be Önöknek.
Gólgazdag mérkőzés az ETI arénában, Zalaegerszeg Paksi FC 5-2. Korán már a mérkőzés harmadik percében vezetés szerzett a Zalaegerszeg. A kapus Gundel Takács Bence szöktette Calderont, ő pedig remek mozdulattal emelte át Kovácsi kapust. Aztán a 2007-es születésű Garai buktatta a 16-oson belül Balogh Balázst, a 11-es pedig a Ferencváros ellen duplázó Szalai József értékesítette 1-1. A folytatáson továbbra is remek iramú volt a mérkőzés, de a Paks védelme továbbra sem állt a helyezett magaslatán. A 21. percben Skribek ugratta ki a lesotára induló Calderont, aki egyedül vezethette a kapura a labdát. Labdavezetés közben egyébként majdnem elbotlott, de végül ki tudta cselezni Kovácsikot, és 12 méterről a bal alsóba gurította a labdát. Az első félidő végén egy újabb paksi találat, ezúttal Papp Kristóf 13 méterrel előtt labdáját Gundel Takács nem tudta fogni. A kapus testéről lecsorgó labdát a hosszú saroknál érkező Lapu 5 méterrel a bal alsóba lőtte, 2-2. A 45 plusz 2. percben újra vezetés szerzett a hazai csapat. Szendre indította Garait, aki betört a 16-oson belőle, és 12 méterről baldal a bal alsóba rúgta a labdát. Sok-sok hiba után Skribek ezúttal jól fejezte be a támadást. A második félidőben, a 73. percben a második hullámban érkező Arthurnak adta a labdát, ő pedig a hosszú felsővel rúgta a labdát, 4-2. Majd sakkmatt a 90 plusz 9. percben a csereként beálló Babos Bence szerezte meg a Zalaegerszeg 5. gólját, ezzel beállítva a végeredményt. Zalaegerszeg, Paksi FC 5-2.
A mérkőzés után Péter Ágoston elsőként a zalaiak játékosát Skribek ellent kérdezte.
Gundel Takács szemed gyönyörködtető indítása után átvetted az előkészítő szerepét. Három közül ki volt a leghálásabb?
Nem tudom, ugye Calderonnak tavaly is adtam gólpasszokat, de szerintem az étik el Garai, mert meg tudta rúgni első gólját az NB1-ben.
Mitől működött ennyire hatékonyan most a zalaegerszegi támadó gépezet, különösképpen összevetve a múlt héti teljesítménnyel?
Hát igen, múlt héten nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettük volna. Az MTK ellen általában nem úgy szokott kijönni sajnos, nem tudom, hogy mi az oka. De ez, amit ma csináltunk, ez hasonlított arra, amit mondjuk a felkészülés alatt csináltunk minden mérkőzésre.
A nagy hőség ellenére kifejezetten intenzív első fél időt láthatunk, az egész biztos, te is nagyon élvezted a játékot, legalábbis úgy tűnik. Milyen volt
belőle? Igen, hát nyilván tudjuk. Én is fociztam Pakson, hogy milyen focit játszanak. Nincs megállás, intenzív az egész. Fel kellett vegyük nekünk is ezt a ritmus, de hála Istennek sikerült, úgyhogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
Az előző szezonban talán egy harmatosabb kezdés után sikerült nagyon szép kis tavaszi szezont nyújtani. Most mennyire érzed azt, hogy hamarabb meg lehet fogni?
Nyilván mi sem szeretnénk úgy kezdeni ezt az évet, ahogy tavaly kezdtük, ugye 8 meccsig nem tudtunk nyerni, de remélem, hogy ez a győzelem előre lendít minket, aztán ugyanúgy tudjuk folytatni, ahogy mondjuk ma.
Skribek ellen után következzen a paksi Szalai József értékelése.
Kétszer sikerült felállnotok, harmadszorra viszont már nem, sőt, pedig benne volt a játékban, hogy érezted?
Azt gondolom, hogy igen, felálltunk kétszer, viszont nem érdemeltünk volna se győzelmet, se döntetlent. Rosszul védekeztünk, elő se voltunk annyira fittek, úgyhogy ezt meg kell beszélni, aztán ki kell javítani hibákat, mert ez így nem lesz jó.
Hogy érzed, mi okozhatta ezt? Inkább a sorozatterhelés, vagy a szerkezeti összeállítás? Azért voltak újdonságok és nehézségek.
Most nyilván volt hétközben is meccsünk, de nem mondanám erre, nem keresnék kifogásokat. Meleg se, nekik is meleg volt, nekünk is meleg volt, meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést.
Tudom, és látszik rajta, hogy kevésbé vigasztal, hogy megvan a harmadik gólod is a bajnokságban. Eldöntötted előre, hogy hova rúgod?
Igen, eldöntöttem, mindig eldöntöm. Nyilván a harmadik gólomat szereztem, viszont nem vagyok most boldog, mert kikaptunk.
Zalaegerszeg Paks tehát 5-2, ezzel pedig nincs már hibátlan együttes a 2026-27-es szezonban. Az MLS energia megtakarítás érdekében hozott szombati ajánlásának megfelelően több mérkőzés kezdési időpontja is megváltozott a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A forduló pénteki nyitó meccsét 20 óra helyett 17 óra 30 perctől játsz az MTK és a Puskás Akadémia, szombaton a Vasas Zalaegerszeg összecsapás 20 óra helyett 15 óra 30 perckor kezdődik, míg vasárnap a Paks a Honvédot 15:30-tól, a Debrecen a Nyíregyházát 17:30-tól fogadja majd. A török Trabzonsporral kell megmérkőzni a Ferencvárosnak az Európa Liga főtáblájáért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Górnik Zsabzséval találkozik, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klaksvik EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, amennyiben túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától, és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus két idényre szóló megállapodást írt alá. Külföldön folytatja pályafutását Markgráf Ákos, a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest válogatott játékosa. A legutóbbi három idényben a Puskás Akadémiát erősítő védőért egy külföldi klub tett hivatalos ajánlatot, és megadja a szerződésben foglalt kivásárlási árat. A Nemzeti Sport információja szerint ez a csapat a dán FC Copenhagen lehet, amely a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában éppen a Debrecennel találkozik.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros az isztambuli öttusa Európa-bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a miénk a svájciak mögött az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Öttusa után triatlon. A magyar vegyesváltó Kropkó Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Léman Csongor összeállításban aranyérmet nyert a triatlonosok sprintávú Európa-bajnokságán szombaton a lengyelországi Elblakban. Csapatunk záróemberével, Léman Csongorral ma Szilágyi Dóra beszélgetett.
Azt gondolom, elsősorban mindenkinek magára kell fókuszálni, de azért muszáj a többiekkel is valamilyen szinten képben lenni, és folyamatosan monitorozni az ellenfeleket, hogy esetleg valaki közeledik-e, vagy valahogy látja rajta a versenyző, hogy milyen erőben van, hogy milyen tempót tud esetleg még előhúzni az utolsó néhány száz méteren. A futás, mikor megkezdtem, azt hiszem egy 5-6 másodperc előnyöm volt így az esés követő bringa után, és ezt végig úgy futottam, hogy figyeltem a spanyolt, hogyha esetleg közeledne, akkor még tempóváltással tudjak rá reagálni, de azt gondolom, hogy egy ilyen biztonsági futás elég volt, és így is sikerült megőrizni ezt az előnyt, és kvázi nyugodtan lefutni ezt az 1600 métert, úgyhogy ez az 5-6 másodperc végig közöttünk volt.
Kit láttál meg először aztán, amikor célba értél?
Amint ráfordultam az egyenes egyből, nyilván láttam a célszalagot, illetve a célszalagon túl a csapatársaimat, akikkel egyből össze is boroltunk, ahogy beértem a célzónába, és hát óriási öröm volt mindannyiunk számára, hogy leesett a vállunkról ez a teher, illetve magának az aranyéremnek a terhe, hiszen tudtuk, hogy benne lehet ebben a versenyben az arany, és nagyon örült mindenki, hogy tudtuk hozni azt a teljesítményt, amivel gondoltuk, hogy bennünk van.
Fantasztikus eredményeket értetek el eddig, ugye, hogyha te is nyilatkoztad, hogyha ide veszük a te és a Fanninak a világkupa győzelmét is, illetve ugye a hamburgi világbajnoki ezüstérmet és most az Európa-bajnoki címet, akkor azért ez egy nagyon szép idény eddig. És azt is mondtad, hogy az előző években már egyébként kopogtattatok a legjobbak ajtaján, de most be is léptetek oda. Mit gondolsz, minek köszönhető ez, hogy most már sikerült ezen az ajtón át is lépni?
Úgy gondolom, hogy már az előző, szóval teljesítményben nem gondolom, hogy olyan óriási ugrás volt, hiszen mindannyian folyamatosan, szisztematikusan dolgozunk, és évről évre egyre jobb eredményeket ér el a csapat minden tagja egyesével is. Úgy gondolom, hogy pont most értük el azt a szintet, amikor ez már összerakva csapatként is érzékelhető, és ez a kicsi ugrás kellett ahhoz, hogy mondjuk ne az ötödik, hatodik helyért versenyezünk egy ilyen mixváltó versenyen, hanem valóban a dobogós helyezésekért, akár egy világbajnokságon is. Szóval úgy gondolom, hogy ez a váltó minden tagjának a fejlődését mutatja, illetve magának a magyar triatlonnak is a fejlődését, hiszen olyan országok között vagyunk ott, például a világbajnokságon, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Amerika, amik valóban a legnagyobb triatlonos nemzetek, de így már azt gondolom, hogy mi is ezek közé tartozunk lassan.
Holnap megkezdődnek a párizsi Európa-bajnokság nyíltvízi úszóversenyei. Az első napon az olimpiai szám, azaz a 10 kilométeres táv küzdelmeit rendezik meg. Gyurta Gergely, korábbi világ- és Európa-bajnoki bronzérmes magyar úszót, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Erdei Márk kérdezte a magyar esélyekről.
Kezdjük a legfontosabb kérdéssel, ami azért sokáig erősen kérdőjeles volt. Fábián Bettina elindul-e majd Párizsban a nyíltvízi Európa-bajnokságon? Posztolt tegnap az Instagramra Párizsból, ez azért jó előjelnek tűnik.
Igen, Betty esetében még kérdéses az, hogy elindul-e avagy sem. Be van nevezve, ott van a helyszínen. Ha minden igaz, akkor valamelyik versenyszámban biztosan látni fogjuk őt. Az, hogy melyikben, az egyelőre kérdéses. Ugye holnapi nap folyamán, azaz kedden már 10 kilométeres úszás, tehát a királyi számban indulnak a versenyzőink, úgyhogy nagyon reménykedünk benne, hogy láthatjuk Bettinát vízbe ugrani, de egyelőre még sajnos hivatalos információink nincsenek, hogy vajon melyik számot vállalja be Betty.
Már pedig azért jön elő ez a kérdés, mert ugye ő két éve, amikor szintén a Szajnában versenyeztek, ugyan egy másik szakaszon, de szintén Párizsban volt, ugye akkor az olimpia, akkor ő eléggé csúnyán lebetegedett, és ő azt mondta, hogy többet ő nem hajlandó, hogyha jól tudom, a Szajnában úszni. És innen jön a következő kérdés, ebből következik, milyen a vízminőség a Szajnában, most mit mondanak, javult-e mondjuk a párizsi olimpiához képest, vagy ugyanolyan rossz, vagy éppen, hogyha bizonyos helyről veszik ki, akkor jó, és akkor bíznak benne, hogyha hát, ha minél többen megúszszák betegség nélkül, mit tudhatunk a helyszínről, illetve a körülményekről?
Jelenleg a helyszínről az a hivatalos információm, amit egyébként Gellért Gábor szövetségi kapitány úr tájékoztatása szerint elmondott, hogy 5 darab cégtől vettek különböző mintákat, és mind az 5 cég szuper excellent minőséggel ítlette, tehát kiváló a vízminőség. Hát a képek tanúbizonysága arról tesz szert, hogy igen, nagyon úgy tűnik, hogy tiszta a víz, hiszen egyébként valóban a párizsi olimpiához képest most 300 méterrel egy kicsit lejjebb van a pálya, tehát nem ugyanott van, mint a párizsi olimpia, úgyhogy egyébként a sodrás sem olyan vészes, sőt, mondhatjuk, hogy majdnem, hogy áll a víz. Egyébként a roppant keskeny részén rendezik meg ezt az Európa-bajnokságot a Szajna folyójában, úgyhogy bízunk benne, hogy hihetünk ezeknek az információknak, és valóban jó a vízminőség. Ezt egyébként alátámasztja az is, hogy az a német válogatott, akik korábban azt mondták, hogy ők sem hajlandóak elindulni, ha a Szajnában rendezik meg az Európa-bajnokságot, ők most ott vannak, sőt, mi több, a tegnapi nap folyamán és a ma reggeli edzéslátogatás során is beugrottak a Szajnába, és megmérettették magukat, beúzták a pályát, úgyhogy ez is arra enged következtetni, hogy valóban úgy tűnik, hogy itt a nagy hőség miatt nincs csapadék, és ezáltal nyilván a szennyvíz nem ömlik be a Szajnába, és ez lehetővé teszi, hogy akár tényleg hihetünk annak, hogy kiváló a vízminőség.
Szerintem nyugodtan fogalmazhatok úgy, hogy nekünk azért messzeföldön híresen gyors versenyzőink vannak. Ez, amit említettél, hogy szűkebb szakaszon versenyeznek, ez alapvetően segíthet a magyar versenyzőknek, hogy ezek szerint akkor nem lesznek nagy hullámok, hanem inkább kvázi nyilván nem medence-szerű lesz az egész, de azért feszítettebb víztükrű lesz vajon ez a szakasz, amit kijelöltek a Szajnában?
Nagyon jól fogalmaztál, mondhatjuk, hogy kvázi medencés körülmények fogják fogadni majd a versenyzőket. Bízunk benne, hogy semmilyen csapadék nem fog érkezni az utóbbi napokban, bár nyilván szükség lenne a környezetnek, de ha a versenyzőket nézzünk, akkor számunkra ideálisak a körülmények, hiszen minden versenyző, aki ott van a helyszínen, nagyon jó medencében, nagyon szép technikával úszik, és az ő tudásuk, az ő kvalitásuk ebben is van, hogy egyszerűen az ő technikájuk annyira szép, és annyira jó, és annyira annyira hatékony, ami nagyon sok másik versenyző nem biztos, hogy rendelkezik ezzel. És hát ne felejtsük el, hogy a 10 kilométeres párizsi olimpián, mint Rasaszki Kristóf olimpiai bajnokunk, mint Betlen Dávid olimpiai bronzérmes úszónk már ismeri a Szajnát, tudja, hogy milyen körülmények fogadják, a hölgyek esetében pedig Fábián Bettina, aki olimpiai 5. helyen zárt 2024-ben, szintén ismeri a pályát, úgyhogy ez nekünk egy nagy előny lehet. Ugye az urak kezdik kedden 10 órakor a versenyzést, egyből az olimpiai bajnok úszónkat láthatjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez számunkra nagyon bíztató és nagyon jó előjel, és bízunk benne, hogy a felkészülés is zavartalanul működik. Egyébként Rasoszki Kristófról láttam egy képet, elképesztő jó formában van. Szerintem soha korábban ennyire szálkás és ennyire vékony nem volt, úgyhogy remélem, hogy tényleg ez a magaslati edzőtábor ez számára hatékonyan zárult.
A mieink egyébként ma csak a medencében edzettek, és azóta már azt is tudjuk, Fábián Bettina végül sem az 5, sem a 10 kilométeren nem vállalta az indulást. Az olimpiai bronzérmes világbajnok súlylökő Tajti Márton Anita is indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ára meghirdetett rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Múlt héten Kovács Zoltán, a Mategeat szakosztályvezetője jelezte, hogy indul az elnöki pozícióért. Gyulai Miklós júliusban mondott le a szervezet vezetéséről, majd távozott két elnökségi tag és a felügyelőbizottság 3 tagja is, így a testület működésképtelenné vált. Az 5-szörös Tour de France győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. A 27 esztendő szlovén világbajnok számára a Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker, 5 túr győzelme mellett ugyanis 2024-ben a Giro d'Italia-n is nyerni tudott. Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében 9. férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour kollekcióját. A spanyol körverseny augusztus 22-től szeptember 13-áig tart. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így a 61. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Fucsovics Márton 1 pozíciót előrelépve a 83., míg az elmúlt hónapokban 2 Challenger versenyt is megnyerő piros zsombor a 123. helyen áll. Az élen továbbra is az olasz Jannik Sinner található. Gondár Anna 2 szoros játszmában legyőzte az ukrán Angelina Kalininát a torontói keménypályás női tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 77. helyezett magyar játékos 6-4-7-5-re győzött, következő ellenfele a 20. helyen kiemelt belga Alice Mertens lesz. És még mindig tenisz, a tömegbázis növelését jelölte meg kiemelt célként Sávolt Attila, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója. A Magyar Szövetség hétfői sajtótájékoztatóján a korábbi válogatott játékos kifejtette, a hazai tenisz a felnőtt profi eredmények alapján az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb korszakát éli, ám tisztában van a sportág és főleg az utánpótlás hiányosságaival is.
Ha először a magyar tenisz, profi tenisz nemzetközi megítélését vagy helyzetét nézzük, tavaly év végén 5 magyar profi játékos volt az első 100-ba a világranglistán, szerintem az egy óriási dolog, vagy ha mondjuk azt nézzük, hogy ha most lett volna az olimpiai kvalifikációs időszak lezárása a Roland Garros után, akkor akár 6-7 kvótánk is lehetett volna. Ezen kívül természetesen, mint mindig, most is azért láthatóak 15-16 éves korban korosztályú, nagyon ügyes, nagyon tehetséges gyerekek, Nógrádi Noémi, Jónyi Márk, Fazekas Vencel, Mokán Damján személyében, sőt, 12 év alatt is egyre több ügyes gyerek bontogatja a szárnyait, és ugye például most zajlanak a csapat Európa bajnokságok, ahol 3 magyar válogatott is, az F12-es, az F16-os, meg a lány 18-as csapatunk is kijutott az Európa-bajnoki döntőkbe, tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem áll rosszul a magyar tenisz. Tény, hogy vannak olyan problémák, amiket szerintem már 20-30 éve magában hordoz a magyar tenisportág itthon. Gondolok itt elsősorban a beszűkült gyerekteniszbázisra, tehát az biztos, hogy tény, főleg, hogyha összehasonlítjuk egy-két hasonló lélekszámú országgal, hogy kevés gyerekteniszezik Magyarországon. Ebből a kevés gyerekből egyre kevesebb választja egyébként a versenysportot, de ez a jelenség is már azért szerintem főleg abban az összehasonlításban különösen kirívó, ha mondjuk azt az időszakot nézzük, amikor én voltam gyerek. Ahhoz képest tényleg szignifikáns egyébként a különbség, ugye akkor egy Budapest bajnokság világon is, nem csak a főtáblán, de akár a selejtezőbe is összegyűlt 64 játékos, de hát azért itt az elmúlt 10-20 évben nagyon megváltoztak, én azt gondolom, azok a kihívások, amikkel a sport és köztük a tenisznek is szembe kell néznie, tehát ilyen szempontból azért nagyon megváltozott a háttér. Annak ellenére is, hogy egyébként, ha jobban megvizsgáljuk ezeket a számokat mondjuk az elmúlt 5 évben a versenytenisz oldaláról, akkor a 12 éven aluli korosztály nem idevéve az összes többi korosztályba azért növekedés látszik a versenyzői létszámba, sőt a diákolimpiai indulók létszámába is 2020-hoz képest egy duplázódás láthatunk, ugye ez inkább a szabadidős teniszt jellemzi, de általánosságban azért azt lehet mondani, hogy nagyon kevés gyerek teniszezik. Ugye mi becslésünk Magyarországon az az, hogy a népességnek a kevesebb, mint 1%-a mondjuk olyan 100 000 ember körül teniszezik, és mondjuk, hogyha összehasonlítjuk egy hasonló lélekszámú országgal, ahol kifejezetten komoly tenisz nemzetnek számít, mondjuk Csehország vagy Szlovákia, vagy Csehország vagy Svájc, Svájcban 650 000 ember teniszezik hivatalos adatok alapján, tehát ez több mint 7% a lakosságnak, cseheknél is ez 400 000 fölött van, tehát ilyen közel 4%, de hát ugye azt is el kell mondani, hogy Csehországba és Svájcba gyakorlatilag nemzeti sport a tenisz, a labdarúgás, meg a jégkorong után mindenképpen a második, harmadik legfontosabb sportág, még Magyarországon én azt gondolom, hogy talán az első 10-be se lehet ide venni, hiszen itt a tao sportok és a látvány sportok mindenképpen viszik a prímet, és nyilván ez egy másik nagyon fontos, én azt gondolom Magyarországon a tenisznek, hogy az elmúlt másfél évtizedben azért nagyon komoly infrastruktúra fejlesztés ment végbe a magyar sporton belül, ebből sajnos a tenisz ez teljes mértékben kimaradt. Ugye ezt is jól mutatja akár csak az a apró tény, hogy ugye régóta kacérkodik Magyarország az olimpia rendezés gondolatával, és gyakorlatilag két olyan sportág van most Magyarországon, aki nem rendelkezik olimpiára alkalmas sportlétesítménnyel, az egyik ugye a pályakerékpár, a velodrom, a másik pedig a tenisz. De hát ez nyilván országos klubtenisz meg utánpótlás szinten is ugyanígy néz ki, hogy óriási egyébként elsősorban a téli pályakapacitás hiány szerte az országban mindenütt, de még Budapesten is.
Mint ismeretes, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó kvalifikációs tornáját. Kovács Kokó István, a hazai szövetség elnöke, erről is beszélt, olimpiai bajnoki címének 30 éves évfordulóján.
1996. augusztus 3-án az atlantai olimpián lett olimpiai bajnok Kovács Kokó István, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a vonalban, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökével beszélgetünk. Szia Pisti!
Szia Szilvi, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Nagyon szép posztot tettél ki ma a közösségi médiában az oldaladra, és úgy fogalmaztál, hogy ez a bizonyos augusztus 3-a, ez 1996 óta mindig a második születésnapotként van emlegetve. Mi történt akkor a te életedben? Meg tudod-e fogalmazni, miért ekkora jelentőségű ez a nap?
Lehet, hogy most már ez a 30 év szépíti meg a gondolataimat, mert valószínűleg akkor, miközben tudtam jól, hogy mekkora fontossága van egy olimpiának, de hogy ez ennyire meg fogja változtatni az egész életemet, nem csak az enyémet, a körülöttem élő életét, az azóta eltelt időszak, mondhatni minden napját, azt természetesen én sem tudtam, vagy nem is tudhattam. Szerencsére épp ezért nem is volt rajtam akkora nyomás, még akkor sem, hogy amikor már 92-ben megtapasztaltam, hogy micsoda különbség van egy olimpiai bronzérem, vagy akár csak egy olimpiai helyezés, és maga az olimpiai bajnoki aranyérem között. Ettől függetlenül 96, atlantai olimpia, augusztus 3-a, amikor, és ezt soha nem azt mondtam, hogy megnyertem, hanem megnyertük az olimpiát öcsi bácsival közösen, az valóban egy olyan sorsfordító volt az én életemben, de szerintem az övében is, aminek a gyümölcsét vagy a hozadékát azt azóta is élveztük, néha szenvedjük, és visszük magunkkal. Az olimpizmus örökre beléégett a lelkünkbe, lelkembe, én azóta se tudok tőle szabadulni, és ennek már tényleg 30 éve, és ez egy csodálatos dolog, mert hogyha valakinek az életét meghatározza egy szent célkitűzés, vagy egy gyönyörű eszme, mint például maga az olimpizmus, az valami hasonló élmény lehet, mint amikor valaki nagyon mélyen vallásos, és az életét mondjuk az Isten hit határozza meg. Nekem az én vallásomat úgy hívják, hogy olimpia.
És ahogy írtad ebben a bizonyos posztban, minden augusztus 3-án öcsibácsi felhívott téged, és azt mondta, hogy Isten éltessen?
Néha én hívtam, nem tudom már, hogy melyikünk volt a gyorsabb, szerintem az utolsó időszakban már én, de az elején, főleg akkor, amikor éppen külföldön éltem, vagy meg, bevallom őszintén, ez a 30 év mostanra talán még fontosabbá teszi számomra magát ennek a napnak az ünneplését. Volt olyan év, amikor én el is felejtkeztem róla.
Azt is a mai írásodból lehet tudni, hogy öcsi bácsinak tettél a döntő napján, ha jól emlékszem, egy ígéretet. Erről mit szabad tudni?
Már le is egyeztettem Töröcsi Benivel az ország talán legjobb, vagy legalábbis legelismertebb, leghíresebb tetováló művészével, hogy holnap délelőtt megjelenek nála. Így pont 30 éves lesz az ígéret, mert augusztus 4-én, az olimpia másnapján elmentünk a város szélére öcsi bácsival kirándulni, vagy a szeretteinknek ajándékot venni, hogy akkor még csak a Bence fiam volt, és neki akartam egy szép is melegítőt venni, és ezért elmentünk öcsi bácsival sétálni, úgy, hogy közben végig az olimpia aranyére ott lógott öcsi bácsi nyakába, le se akarta venni, és közben beszélgettünk, és a beszélgetésünkből az alakult ki, hogy én ugye visszavonultam az aktív ökölvívásból, de hogy a kapcsolat megmaradjon, ezért keressünk valami közös hobbit. Én mondtam, hogy én nagyon szeretnék venni egy motort, mondta, hogy akkor ő is vesz egy motort, és ő mondta, hogy ő viszont egy régi álma volt, hogy legyen rajta is tetoválás, a kispesti vagányokon mindenkin van, hogy ő most tetováltat egy olimpiai fáklyát, ráadásul az Atlanta olimpiának az emblémája az nagyon jól nézett ki, és ezt ő felvaratja, és akkor én is megértem, hogy rendben van, hogy csak én is, mindketten tetováltatunk, mindketten veszünk egy motort. Ebből annyi valósult meg eddig, hogy én vettem egy motort, ő pedig tetováltatott, úgyhogy még most nem akarok ezzel viccelődni, de öcsi bácsinak lesz most már egy adóssága, hiszen neki még akkor be kell szerezni ezt a motort. Én viszont holnap azt az adósságomat törlesztem felé, amit akkor ott 1996. augusztus 4-én sétaközben megígértem, hogy akkor én is felvaratom a vállamra azt az olimpiai fáklyát. Holnap délelőtt 11-kor vár engem a tetováló művész, és hogyha minden igaz, akkor 3 óra elteltével már ott is lesz az ígéretem a vállamon.
Ez a nagyon szép emlék. Méltó helyre kerül. Pisti, egy utolsó kérdés, az most már nem az atlantai olimpiával, hanem a 2028-as Los Angeles-i olimpiával kapcsolatos, hiszen a napokban lett hivatalos, hogy az utolsó kvalifikációs tornát Magyarország rendezheti. Mekkora dolog ez, mekkora büszkeség ez számotokra, és mekkora sportdiplomáciai siker?
Minden mindennel összefügg. Amikor mi nekiláttunk a munkának, és a többes szám alatt értem magát az irodát, amit teljesen megreformáltam, és szerintem most a magyar sportszervezetek közül az egyik legmodernebb, legkreatívabb, legnagyobb tudásbázisra megáldott szövetségét tudjuk irányítani, vezetni. Ennek a hajónak nagyon-nagyon jó érzés kapitányának lenni, mert tényleg a munkatársaim egytől egyik kiváló munkaerőt képviselnek, és van ráadásul egy nagyon támogató és nagyon-nagyon sok segítséget nyújtó elnökségem, úgyhogy most végre összeállt egy olyan csapat, akikkel amilyen célt eddig kitűztünk, azt minden sikerrel vittünk. Szerettük volna megrendezni Magyarországon az U23-as Európa-bajnokságot, megpályáztuk, végigvittük, és minden idők legjobb U23-as Európa-bajnokságát rendeztük. Tavaly 100 éves volt a Ökölvívók Szövetsége, ugye mert egyrészt visszakaptuk a régi nevünket, egy új logót terveztünk, új székházba költöztünk, gazdaságilag egy teljesen stabil lábakon álló és egy nagyon átlátható és nagyon jól működő, nagyon észszerű célokra normális pénzügyi felhasználással működő szövetséget építettünk. Tavaly a 100 éves jubilomot ünnepeltük, egy elképesztő nagy nemzetközi portkavart és nagy figyelmet arató rendezvényt raktunk össze, ahol a World Boxing köszönő elnöke és az új elnök Gennady Golovkin és Boris van der Bosz egyaránt itt volt, a profi ökölvívói lesz számtalan képviselője. Idén megrendeztük Paplaci bácsi emlékévének a nyitójaként, március 25-én a születésnapján, szintén ugye 100 évvel ezelőtt született a legenda Paplaci bácsi, rendeztünk egy fantasztikus profi ökölvívó gálát, ahol az amatőr kiválóságaink vívták sokan közülük az első profi mérkőzésüket. Itt is óriási sportdiplomáciai sikereket tudtunk elérni, hiszen a frissen kinevezett Tom Dillon, a World Boxing főtitkára itt volt velünk több napon keresztül. Rengeteg olyan új szereplője a nemzetközi ökölvívásnak, akár a Nemzetközi Bizottság oldaláról a nemzetközi ökölvívásnak, Breno Pontestől kezdve David Lauránon, hát egy csomó olyan ember jött el, és bizonyosodott meg a saját szemével, hogyha mi valamit megígérünk, akkor nemhogy betartjuk, hanem annál többet is adunk. És szerintem ez segített minket ahhoz hozzá, hogy aztán 2028-ra, és mondom, ezeknek a rendezési sikereknek és a mi rendezési szándékainak is volt köszönhető, hogy dacára annak, hogy az eddig az ökröves történetében, jól emlékszem, 4-szer vagy 5-ször pályázott már Magyarország kvalifikációs versenyre, soha nem sikerült ezt végigvinni. Most viszont sikerült, és valóban, ahogy te is említetted, 2028 májusában az utolsó lehetőség, a talán legfontosabb kvalifikációs verseny, ahova minden, aki él és mozog, és még nem kvalifikálta magát, az biztos, hogy itt lesz. Tehát itt legalább 100 ország, 500-600 ökölvívója szeretné megkaparintani azokat az utolsó helyeket még. Ennek elképesztő jelentősége van, hogy azok a versenyzőink, akik még azt megelőzően a világbajnokságon vagy az európai játékokon nem tudnak kvalifikálni, azok talán itt Magyarországon még az utolsó esélyt meg tudják majd ragadni, és akkor egy nagyobb, reményem szerint egy 4-5 fős csapattal ki tudunk utazni Los Angelesbe, az már egy komoly megjelenés, az már ott akkor egymásnak is tudnak segíteni, hajtja egyiket a másik, tehát az egy nagyon nagy dolog lenne. Ezen dolgozunk. És nagyon remélem, pont erről beszélgettünk pár nappal ezelőtt a főtitkárral, Nagy Zsigmonddal, hogy én nagyon remélem, hogy én még megérem, és talán az én elnökségem alatt lesz az, hogy már nem én leszek az utolsó olimpiai bajnok, nem azt kell ünnepelnünk 30 év elteltével, hogy az utolsó olimpiai aranyat ünnepeljük.
Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető.